kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Széchenyben, a Ferences Kolostorban beszélgetek Kis Kornél Ferences egyenlőre laikus testvérrel, aki már diákónus, és hamarosan, június 13-án lesz a papszentelése, mégpedig Zalaegerszegen. Kornél testvér laikus testvérnek indult, és aztán egy idő után úgy gondolta, hogy a papság szentségében is részesülnie kell. Szeretném, hogyha megismernénk egy kicsit az ő útját a szerzetesség felé, és aztán ezt a belső folyamatot, amely révén most sorra kerül ez a papszentelés. Kedves Kornél, 79-ben születtél, és ha jól tudom, ha nem is Abasáron, de abasári vagy.
Így van, abasári vagyok, bár egy-két évet még gyermekként éltem Gyöngyösen, és a hivatásom is Gyöngyöshöz köt, a ferencesekhez. A hivatásom is, meg a megtérésem is még annak előtte pár évvel.
Olyan szerencsés voltál, hogy már akkor Gyöngyösön ismét voltak ferencesek, amikor te oda kerültél, mert hát 40 évig ferencesek nélkül éltek a falak ottan.
Így van. 93-ban én még meg nem keresztelként, egy nyáron Teofil atya és néhány házasságra készülő fiatal együtt készültem a keresztségemre. Akkor már voltak ferencesek több éve, és szép számmal is voltak, talán a jelenleginél kétszer többen voltak, és így megismerettem az ő életüket, de hát számomra akkor még 13 évesen inkább így a keresztségre való készület volt, inkább, mint hogy a ferences hivatásra való tudatos előkészület lett volna, de Teofil atya kedvességében már akkor a szívembe ragadta a ferences szellem.
Nem akarok intim kérdéseket föltenni, de családodról mondj egy pár szót. Hát Abasár egy patinás, tradicionális katolikus falu, hogy nem voltál megkeresztelve?
Sok irányból adódott ez az állapot. Egyrészt a anyukám ágán bányás család voltak, és sokat költöztek. Én maga is csak úgy mellékesen lett megkeresztelve egy evangélikus templomban, ahol a szülők reformátusok és katolikusok voltak. Édesapámnak az apukája pedig, aki egyébként korán elhunyt, ő rendőr volt, és magát, aput is úgy kellett ellopni a keresztséghez, csecsemő korában.
Tipikus kommunista évtizedekben szocializálódott család volt a tietek, ahol a vallási hagyomány nem adódott át.
Így van, illetve még a szüleim egy olyan helyen is dolgoztak, ahol ez nem is lett volna sokáig megengedett, ugyanis egy katonai telefonközpontban dolgozott apu is és anyu is, de azt gondolom, hogy nem annyira a munkahely, hanem egyszerűen a szívükben már nem volt a jó Istennek, és így nem voltak templomba járók. Másságon viszont megkaptam az Istenhitet, ez pedig a dédi volt, aki gondolom látva a katolikusokat, akik vagy járnak, vagy nem járnak, vagy milyen módon élik meg a hitüket, ő adventista volt, 65 éves korában keresztelkedett át, ahogy ő mondta, és ő mindig ápolta bennem a hitet, főleg úgy, hogy koromnak megfelelő Bibliát ajándékozott nekem. Ez volt az a szál, ami megvolt gyermekkorom óta, és valószínűleg ez volt az a pillér, amire aztán később a megtérésem és a hivatásom is ráépült.
És hogy nem adventista lelkész lettél?
Hát az igazság az, hogy valóban a kezdetekkor ez kérdéses volt. Elkezdtem bújni az ő könyveiket, óriási tűz és lelkesedés volt bennük, de nem voltak szentségek. Évente egyszer-kétszer ünnepelték meg magánházaknál az utolsó vacsorát, de kvázi mint egy emlékezet, és az a szentségi oldala az Istennek, a felénkfordulásának nagyon hiányzott náluk.
De hát ezt egy 13 éves gyerek hogyan tudja észlelni?
Hát 13 évesen talán még nem észleltem, ez inkább a későn megtérésem kapcsán merült fel bennem, amikor újra elővettem a Szentírást, és kerestem minden lehető helyen a könyveket, ami a Jóistenről szól. De már volt egyfajta emlékezetem arról, hogy milyen a Szent Mise, a Szent Jónás, és ezek a csodálatos dolgok náluk nincsenek meg. A Szentírást olvast ő is, szinte már alig látott, és az egész szombatot arra áldozta, hogy olvassa a Szentírást, de nekem mégis hiányzott a Szent Mise. Hát maga az ünnepélyessége és az írások kifejtése, az egésznek a mély hangulata.
És akkor végül is ki volt az, akin keresztül rátaláltál a katolikus templomra és a ferencesekre?
Az meg végül is nagymama volt, aki ugyan nem élte a hitét a kommunista időszakban, de a rendszerváltás után nem sokkal, több és elég súlyos betegségek után megrendült, és újra elkezdett templomba járni a testvérével együtt, és ő volt az, aki igazság szerint kezdeményezte azt, hogy én egyáltalán meg legyek keresztelve. Aztán később a templomi kórus tagja is lett, élete végéig a ferencesekhez hű volt, tehát ő volt az, aki elvitt engem a ferencesekhez.
Még Abasáról, a gyerekkorodról beszéljünk, ott jártál általános iskolába, Abasáron?
Igen, általános iskolába, Abasáron jártam.
Szép a templomotok, és egy nagyon kedves Szent Anna kápolna van a hegyoldalban, mindenki szőlőt termel. Szép gyerekkorod volt?
Igen. Édesapám Mátraházán dolgozott, úgyhogy az egész Mátrát bejártuk, sokat gombáztunk, és ez a Szent Anna kápolna különösen is közel áll a szívemhez, hiszen a kirándulásainknak mindig egy állomása volt, és gyakran volt bővízű, madárvilág, a békák. A természet mindig is vonzott, ez egy elültetett ferences vonás lehetett bennem. Nagyon szerettem azt a Sárhegyet, amin ez a kápolna van. Gyakran felmentünk oda hétvégén, amikor már szülők nélkül is kimozdulhattunk. Nagyon kedves hely, és a házunktól lehet is látni a kápolnát, ugye ez nagyon kedves emlék számomra.
És hát Abassár azért körül van véve ferences helyekkel, mert hogyha megyünk, azt hiszem talán észak fele, akkor Mátraházán egy kis paradicsom lett oda álmodva a ferencesek által, és hát lefele, délfele meg ott van Gyöngyös.
Így van, bár mind a kettőhöz kötődött valamiképpen a családom, hiszen a ferencesek étkezőjében volt apukámnak a napközi etalám, hogy nem a ferenceseké volt, és a apukám munkahelye Mátraházán a kápolnával szemben van tulajdonképpen.
Tehát ez a katonai lehallgató központ, vagy telefonközpont?
Telefonközpont, igen. Azt hiszem most is valami hasonló a funkciója, de vagy talán inkább már ilyen telefonosoknak nyaraló, de a kápolnával szemben van. És emlékezni nem emlékszek rá, hogy átmentem volna, de viszont az ányos atyát azt apu emlegette, hogy van ott egy különös kis remete életet élő papucska, de magában a kápolnában nincs emlékem, hogy elmentem volna, de valószínűleg ott mozoszkált azért, hiszen lépésekre volt tőlem.
Három éves vagy, amikor megkeresztelkedsz. Akkor már Gyöngyösön laktok.
Nem, Abasáron lakok, csak nagymamámnál töltöttem a nyarakat, és akkor egy ilyen nyáron kezdtem el ezt a kis képzést, aminek akkor még nem volt kialakult rendje, ezért házasságra készülő fiatalokkal készültem én is a keresztségre. Ugye a katekumenátus akkor még nem volt elterjedve, már csecsemő, vagy ilyen kisgyerek sem voltam, úgyhogy kellett valami fajta képzés, és akkor így találtunk rá a Ferencesekre és Teofil atyára, ki indított ilyen képzést.
13 éves fejjel bekerülni a 10 évvel idősebb jegyes oktatás vagy házasságra készülő keresztelendők közé, nem érezted magad furán? Vagy pedig éppen ez hatott rád, hogy itten komoly dolgokról van szó, megbecsülöm magam ebben az új közegben?
Hát igazság szerint megszeppen, mert megvoltam, de meglepődve nem, hogy idősebbekkel vagyok. Egy kicsit az munkált bennem, hogy sok iskolatársam, amikor beindult a hitoktatás, ők jártak hitoktatásra, Abasáron, és akkor be akartam őket érni. Tehát ilyen értelemben még büszke is voltam, hogy felnőttek között vagyok. Másrészt életemnek, ha jól emlékszem, ez az első olyan tudatos döntése, amikor megkérdezték a szüleim, hogy akarsz-e te megkeresztelkedni. Tehát, hogy nem, ezt nem rám tukmálták, vagy beleerőszakoltak, hanem szabadon dönthettem el, és ugye 13 évesen már lassan kamaszként ez végtelenül megtisztelő volt a számomra, és egyfajta ilyen büszkeséggel indultam neki ennek a kis hitoktatásnak.
Szüleid nem ellenezték?
Nem, ők soha nem elleneztek semmit ezen a téren, hagytak a Jóisten felé, de ők maguk ezzel különösebben nem foglalkoztak, a tipikusan a maguk módján vallásosnak, mondóknak vallották magukat, nem akadályoztak soha.
Abasári templom plébános, ott volt egy pap vezeték nevű plébános sokáig, és aztán van is egy abortusz áldozatai emlékmű Abasáron.
Igen, a Géza atyával is találkoztam, meg az emlékmű se volt messze tőlünk, ráadásul a körzeti orvosi rendelő előtt áll, ahol gyakran megfordultam. Nem tudtam, hogy mit jelent, később már ferencesként döbbentem rá ennek az emlékműnek a jelentőségére. Az atyával pedig egy színdarab kapcsán találkoztam, amikor is én voltam Gábriel arkangyal, és kértem tőle minisztráns ruhát, és akkor ő teljesen egyrészt ismeretlen voltam a számára, másrészt meg volt azon rökönyödve, hogy meg se vagyok keresztelve, de hát azért megkaptam a ruhát, és nyilván egy imád utánam dobott, és akkor egy-két évvel később már a keresztelés is megvolt.
Középiskolába hova jártál a Basár után?
Hát igen, a középiskolás időszakom az egy kicsit a lecsúszásnak is az időszaka volt. Egy jó iskolába kezdtem, vagy ami akkor legalábbis jónak számított, a Vakbottyánba, ami egyébként a Ferences templom mellett és a néhai területén van. Nem pontosan tudtam, hogy mi leszek, illetve ekkor kezdtem egy kicsit kizökkenni a kerékvágásból, a szüleimmel is megromlott a kapcsolatom. Rossz társaságba kerültem, és ezt az iskolát egy év ismétlés után ott is hagytam, és levelező tagozaton folytattam a tanulmányaimat, több-kevesebb sikerrel. Elkezdtem dolgozni is, de valahogy még azért tartottam a reményt, hogy befejezem az iskolát, és ugye nem messze van egy gimnázium, ott jártam levelező tagozatra. De alapvetően ez az időszak arról szólt, hogy mindent kipróbálni, amit csak lehet egy fiatalnak. Elveszítettem az irányt, templomba se jártam már, elveszítettem az életemnek az irányítását. Elsodort tulajdonképpen ez az időszak engem.
Elsodort, de aztán visszasodrott valami téged?
Emögött is igazából egy konfliktus áll a szüleimmel. Egy veszekedés kapcsán úgy döntöttem, hogy nagymamámhoz költözöm, ahol elég kínosan éreztem magam egy ilyen vad fiatalként, egy idős asszonynál, aki ráadásul a még idősebb édesanyját ápolja.
Az adventistát.
Igen, egy icipici kis lakásban, egy panelházban, de nem úgy éreztem, nincs más lehetőségem, nyár volt, éppen nem dolgoztam, és hát kínomban elkezdtem először tanulni, mit csináljon az ember.
Jobb hián.
Igen, és aztán megszerettem az irodalmat és a matematikát, és ez a két tárgy felhúzta a többit is. Újra elkezdtem komolyan venni az iskolát, persze még csak egy gimnáziumról van szó, de hát ugye az az alap. És ahogy egyre rendezettebbé vált az életem, felfigyeltem arra is, hogy mama templomba jár, meg aztán a kórusba is elkezdett járni, dédi pedig minden szombaton szentírást olvas, és már péntek este letesz minden munkát, nem nézi a tévét, nagyon megrendítő volt, ugye össze voltunk zárva, tehát nem tudtam kibújni a hatása alól, És láttam, itt van két asszony, akinek van egy másik szempontja is, amivel az életüket úgymond élik, van egy isteni dimenzió, és elkezdett foglalkoztatni, és a Szentírást, ugye egyébként ugye anyag is volt irodalomból, de elkezdtem olvasni, tanulmányozni a Szentírást.
Teofil atyát említetted, itt voltak még, akik úgy hatottak rád, hogy találtál rá a ferences rendre, hogy lett ez egy életre szóló döntésnek a csírája?
Magára az érettségre már a kolostorban készültem, mert az akkori házfőnök, Ágoston atya...
Esztergomi tanár volt előzőleg.
Igen, ő megengedte, mert egyre többet jártam, feltűntem, és akkor behívtak reggelire, elkezdtem minisrálni. Igazából az ajánló levelemet azt a Teofil atyától kaptam, hiszen amikor én megtértem, akkor ő volt az a pont, amihez vissza kellett nyúlnom. És egy levelet írtam neki, megvallottam az addigi kihágásaimat, elkezdett érdekelni, hogy hogyan is lehet így Istennek szentelt életet élni, akár szerzetesként, és akkor kezdeményezett egy találkozót, éppen Ágoston atyának volt a névnapja, és akkor át is adta a stafétát neki, és akkor lassan-lassan bevonódtam a ferencesek életébe, valóban sikerült leérettségiznem, de már ez az
Be is költöztél a kolostorba?
Nem, inkább csak napközinek mondanám, mert nem messze laktunk, a nagymamámnak a lakása nem messze volt, de elmentem reggel misére, aztán ott maradtam, és az esti mise után meg hazamentem.
Mikor repetálni is tudott valamelyik, nem?
Tudott volna, de nem volt erre szükségem. Inkább hitbeli dolgokban voltak kérdéseim, mert ugye eltelt pár év, idősebb lettem, ki kellett egészíteni a régebbi tudásomat.
Jól érezted köztük magad?
Igen, otthonra találtam, de még inkább otthon voltam a liturgiában és a szentségi életben, amit, ahogy említettem korábban, nem találtam meg ezeknél az újabb keletű protestáns egyházaknál. Hiába olvastam a Szentírást, vagy pontosabban a Szentírás vitt a szentségek, sodort a szentségek felé, és azt megtaláltam a ferenceseknél, meg hát egy otthonérzést is tapasztaltam meg, ami ott tartott náluk.
És akkor leérettségiztél, és egyenes út vezetett a noviciátushoz, illetve a rendbe való jelentkezéshez?
Hát ez szerencsére nem annyira automatikus, tehát az ember ajánló levéllel veszik csak fel, meg kell, hogy ismerjék előtte egy közösség, illetve a jelölt idő mindenképpen megelőzi a noviciátust, és én mindennek úgy indultam neki, hogy hát, hogy ha valami, akkor én pap nem akarok lenni. Inspirált természetesen Szent Ferenc, meg a sivatagi remeték, akik elzárkóztak a papság elől, mert hogy úgy közvetlenebbül vagy teljesebben élhetik a szerzetesi életüket. Engem az is egy kicsit letört akkor, hogy az érettségit épp hogy meglett, úgymond már 20 éves fejjel, hogy vajon el tudom-e végezni a teológiát, de aztán később ez nem volt kérdés, mindenkit beirattak, ment, elvégeztem, de az örökforgalom után sem akartam pap lenni, hiszen eltelt már 5 év azóta. Ez egy új hívása volt a jó Istennek. Egy teljesen meglepő ötlet volt a részéről.
Nagyon érdekes ez a ferences rend iránt érdeklődők, a ferences rendhez vonzódók körében. Székely János püspökkel beszélgettem egyszer, és hát elmesélte hozzád hasonlóan a gyermekkorától az útját a Jóisten szolgálata felé, milyen hatások érték őt, és a Tövis utcai templomban, ami ferences Rózsadombon, ott volt kisminisztráns, ott nőtt föl, oda járt a családjuk, és hát az álma az volt, hát ő ferences lesz, és laikus testvér, és kertész, és hát az milyen szép élet lesz. A ferences testvériség, szegénység vonzotta, aztán ő nálad egy pár évvel idősebb, az riasztotta vissza a ferencesektől, hogy mindenképp tanárnak kell lenni, és papnak kell lenni ahhoz, hogy ferences legyen valaki. Így volt ez a rendszerváltozás előtt. Amikor te a rendhez közeledtél, akkor már visszanyerte a szabadságát az ország is, az egyház is, a ferences rend is, és a laikus testvér egy természetes állapot a ferences rendben.
Így van. Én nem is ismertem, ugye bújtam a szentek életét is, nem sokat ismertem Szent Ferencen kívül, aki ilyen meghatározóbb, egyenesen rendalapító szent lett volna, nem papként. Teréz anya és Szent Ferenc volt az, aki így ilyen fix pont volt, és a kérdésemre, hogy lehet-e valaki nem papként ferences, akkor egyből megkaptam a választ a Tolfil atyától, hát ott van Didák testvér, szegedi házfőnök, látod, hogy lehet, és nem csak a sekrestjében kell ülni, hanem kiki az adottságainak megfelelően, akár tanárként, akár bármilyen munkakörben lehet laikusként is ferences, és én is úgy éreztem, hogy hát majd csak lesz valami olyan munkakör. Én elég jól értettem a szőlészethez, mezőgazdasági munkákban otthon voltam, gondoltam, hogy majd lesz valami, de igazából a tanulás kicsit más irányba hajtott. Élveztem a tanulmányokat, és ez magában arra ugye képesíti az embert, hogy akkor ő is taníthat, ha más nem plébánián, és hát ez lett a sorsom a fiatal laikusként, hogy bebeültem a sekrestjében, de alapvetően a hitoktatás lett az én munkaköröm, és ez a hitoktatás, meg ez a fél lelkipásztori életmód nyitott meg arra, hogy a papság is esetleg az én számomra egy út lehet.
1950 előtt a laikus testvérek és a papok között elég sok különbség volt olyan tekintetben, hogy nem kellett belépve a rendbe különösebb teológiai oktatásban részesülniük, legalábbis intézményes keretek között a laikus testvéreknek. Még a zsolozsmát se kellett mondaniuk, csak megfelelő miatyánkot elmondani az imaórákkor, és hát sok intelligens, okos ember volt köztük, mert másképp nyomdászok nem lehettek volna laikus testvérek, a kapisztrány nyomdában Vácott, vagy oltárépítő műhely volt Pécsett, komoly művészi adottságú emberek is voltak a laikus testvérek között, és hát nagyon nagy, szép lelkiéletet élő laikus testvérek a legigénytelenebb, nehezebb fizikai munkák közepette is.
A jelölt időszakban, meg a szerzetes életem elején találkoztam még egy-két ilyen idősebbel, a Kelement testvérrel, a Firmus testvérrel, a Boldizsár testvérrel, de már úgy nem tudtunk olyan kapcsolatot kialakítani velük, ami mondjuk a saját hivatásunkat így megjellegezte volna. Sok-sok legendát hallottunk, és nem is értettük, mert a mi időszakunkban már nem volt meg ez az ellentét, hogy valaki pap vagy nem pap, műveltségben és iskolázottságban sem volt ez annyira érezhető. Legendás volt, ahogy említetted is, a pécsi oltárépítők és a nyomdászok. Óriási megbecsüléssel beszéltek róluk, akik még ismerték őket, illetve sok-sok legenda az imádság szeretetükről, hogy tényleg különösen, amikor már beleidősödtek a rendi életbe, és már nem kellett dolgozniuk, akkor hogy mennyire élt bennük az imádság szelleme, hogy ők gyakorlatilag ők tartották egy-egy házat spirituálisan egyben, karban, az imádságukkal nem szaladgáltak össze-vissza. A béke szigetei voltak, és az imádságnak az iskolái, ezek az idősek.
Kornél. Ki a védőszented, és miért pont Kornél vagy?
Hát Kornél,
Cornelius százados. Cornélius,
nem, a pápa az én védőszentem a keresztségben, és mint rendi név is Kornél.
De neked a keresztneved is Kornél?
Így van, de amikor a rendi nevet választottam, akkor már megnyíltam a másik Kornélra is, aki az evangéliumban, ugye az apostolok cselekedetében szerepel, a Cornelius századosra, így mind a kettőt védőszentemnek vallom. Én úgy éreztem, először megváltoztattam a nevemet, kértem új rendi nevet, de aztán örökfogadalom előtt már jóval a Kornélt választottam újra, valahogy megérintett a története, hogy Péter és az első római megkeresztelkedőnek a leírását olvastam, illetve maga a pápa is, Kornél pápa.
Mikor élt? Nem tudom, ki volt Kornél pápa.
Harmadik században élt, és az irgalmasság pápájának is mondják, hiszen a Ciprián püspökkel együtt, aki a barátja volt, a hittagadókat nagy irgalommal fogadta vissza, megadta nekik a lehetőséget, hogy bizonyos vezeklés után nyilván visszavegye őket az egyházba.
Laikus testvérként éltél, mikor tettél örökfogadalmat?
2009-ben tettem.
Teológiai főiskolát elvégezted, tehát a pappá szentelésedhez minden olyan stúdiumot elvégeztél, ami szükségeltetik?
Így van, hát ez már a diakonus szenteléshez is kell. Illetve lesz még most egy vizsgám, ami ilyen joghatósági vagy jurisdikciós vizsga, ami általában a gyóntatáshoz, de minden papi dologhoz azért szükséges. Ez alapján, hogy ennek megléte után fog a püspök engem felszentelni.
Hogy kezdett el megváltozni az elképzelésed, hogy a laikus testvérségen túl akarsz még lehetőséget a lelkipásztori munkában? Vagy mi volt az a motivum, ami révén most jövő szombaton pappá szentelnek?
Egyrészt voltak külső okok, amik így a lelkipásztori munkába egyre inkább belemélyítettek, belemerültem. A hitoktatás után temetések, különböző közösségi alkalmak, imádságok vezetése, személyes beszélgetések emberekkel. Ez a helyzet igazából Zalaegerszegen adódott a maga teljességében. A Grácián atya nem sajnálta se a munkát tőlem, se az, hogy minden lehetőséget használjak ki az emberekkel való foglalkozásban, és szinte az egészen kicsiktől, első osztályosoktól az idősekig minden korosztállyal foglalkoztam, és ez volt az egyik külső ok annak, hogy én is egyre nagyobb kedvel voltam közöttük, és egyre nagyobb volt az igény, hogy mint pap legyek jelen közöttük. És ennek nyomán, és ugye ezzel párhuzamosan jelent meg a belső igény, hogy én magam szerettem volna, mint pap közöttük lenni. Az Úr hívogatott. Szerencsére ennek megvan a maga ideje, egyfajta szent idő, hogy jelzem barátoknak, előjáróknak, hogy ez megfordult bennem, forgatom az imádságaimban, aztán kifejezetten kérem, és elbírálják, mint az örökfogadalmat, tehát az ember tényleg a Jóisten kezébe teszi le, annak ellenére, hogy ő maga hívja, hogy ez megvalósulhat-e, hiszen sokan épp az említett laikusok közül nem lettek papok, pedig ők úgy érezték. A Jóisten kikit erre-arra hív, aztán kinek könnyebb, kinek nem eljutni.
Visszakanyarodnék a családodhoz, papszenteléseden ott lesznek? Egyáltalán rendeződött a szüleiddel a viszonyod? Remélem élnek még. Mondtad, hogy fiatalkorodban elköltöztél nagymamához, összevesztetek, stb. Hogy alakult később a viszonyotok?
Hát az igazság az, hogy valamelyest remélem, hogy a béke kialakult közöttünk, de ugyanak az is hozzátartozik, hogy édesanyámon kívül már senki nem él, mama, dédi, apu is meghalt már, de talán épp azért mentek el, mert a fiúk már a helyükre került, anyukám lesz ott a szentelésen, nincs testvérem, nincs unokatestvérem, úgyhogy tényleg ő számomra a család, meg én is neki, én vagyok a család.
Primíciát hol lesz? Lesz-e a Basáron is?
Hát kifejezetten a Basára még nem hívtak, Gyöngyösön lesz, Sarlós Boldogasszonykor, de mivel a zalaegerszegi közösségnek, a plébániának sokkal tartozom, és hálás vagyok neki, ezért ott lesz az első szentmisém, mindjárt másnap a szentelés után.
Zalaegerszegen működsz most már egy pár éve. Hogyan alakult, milyen állomáshelyeid voltak azóta, hogy itt vagy a rendben, hát a növendékidőket követően, vagy avval párhuzamosan is esetleg már?
A növendékidőkben is extra sokat költöztünk, de az inkább csak így az intézményi változásoknak, erdélyi testvérek itt létének, vagy nem itt létének volt köszönhető.
Ezzel alatt mit értesz a hallgató? Nem biztos, hogy tudja, mi az, hogy erdélyiek itt léte, vagy nem léte?
Hát nem is tudom, hogy hányban még, de az erdélyi testvérek is nálunk végezték a teológiát. Mai napig velünk töltik a noviciátus, de Szegeden végezték a teológiát, csak aztán ők elköltöztek Gyulafehérvárra, ott van a képzésük, meg a növendékház. Így amikor 40-en voltunk, akkor a szegedi ház az Csordultig volt, és ott volt a növendékháza a mi provinciájának, és aztán később Pasrétre került. Nyilván ez nem szerencsés, meg nem is gyakori, hogy a növendékház ilyen sokat költözik. Tehát ez volt az oka annak, hogy a megszokottnál többet költöztem a növendék időszakban. Aztán örökfogadalmasként még Pasaréten töltöttem egy kis időt a szakdolgozat befejezése miatt, illetve néhány hónapot Franciaországban töltöttem nyelvkurzuson, meg ismerkedni az ottani ferencességgel. És az első állomás helyem az Gyöngyös volt, ahol igazából egy fél évet töltöttem csak, majd Budán és utána Zalaegerszegen állapodtam meg, ott adódtak olyan körülmények, ott volt rám szükség igazából, meg nekem is Zalaegerszegre szükség, ott vagyok már 3 éve és még 1 évet megkezdek most.
Ott van egy templomotok, egy kis kolostorotok, egy jól működő plébánia, amelyet Vincenti József akkori zalaegerszegi apát plébános alapított.
Igen, igyekszünk ápolni az emlékét bíborosnak. Az az igazság, hogy tényleg egy jó plébánia, és Zalaegerszeg valahogy úgy van felépítve, nyilván több város is, hogy a környező falvak már hozzánőttek, és ott is van egy-két ellátandó szolgálatunk. Andráshida egy ilyen kiemeltebb hely. Sokan jönnek be hozzánk azért, mert ferencesek vagyunk, és tényleg egy ilyen igazi ferences lelkülete van a plébániai közösségnek, hiszen a többség nem azért jár hozzánk, mert abban az utcában lakik, ahol a templomunk van, hanem tényleg áldozatot hoz azért, hogy tényleg velünk találkozzon, és ez egy nagyon jó dolog.
Mi az, amit ti tudtok adni a híveknek önmagatokból, ami megragadja őket?
Azt gondolom, hogy mint közösség jelenünk meg előttük, akik tudnak együtt élni, és hát ez egy családnak tényleg lehet egy jó példa, hogy képesek vagyunk Istenért együtt élni, illetve az, hogy mi nem ragaszkodunk úgy dolgokhoz, főleg gondolok itt anyagiakra, vagy nem vagyunk olyan merevek, szabadok vagyunk, nincs annyi megkötöttségünk. Én azt gondolom, legalábbis így hallottam, hogy ez az, ami nagyon vonzó bennünk, hogy szabadoknak tűnünk az ő szemükbe, nem ragadunk le dolgoknál, főleg anyagiakra gondolok, de ugyanígy lehet egy-egy ideológia, vagy bármi, ilyen szabad a lelkünk, úgy látják.
Hárman, négyen vagytok Zalaegerszegen ferencesek? Mennyien vagytok most?
Jelenleg 3-an vagyunk, és egy idős atya bebesegít nekünk, aki már nyugdíjba ment.
Egyke gyerek vagy, nehéz körülmények között cseperedtél, felnőttél legalábbis így lelki értelemben. Családra találtál, testvérekre találtál a testvérek között? Mert hát testvérnek szólítjátok egymást ferencesként. Hogyha ez így van, akkor tudtok tényleg a hívek fele lehetőséget biztosítani arra, hogy tényleg otthon érezzék magukat körötökben.
Azt gondolom, hogy hát ha talán még most is igaz, de amikor én jelentkeztem, igaz volt a rendünkre az, hogy azért volt vonzereje, mert vannak tagjai. Több generáció együtt él, bár akkor már inkább fiatalak. És így nem csak a ferences karizma, mint egy elve, egy leírt dolog, hanem egy megélt valóságként láttuk. Tehát ez mindenképpen egy vonzereje egy rendnek, hogyha vannak tagjai, nyilván ez egy evidens dolog, hogy látják megélve azt az életformát. És amiatt, hogy sokan voltunk, nyilván kaptam testvéreket mindenkiben, de az is megadatik, hogy valódi lelki társakat, barátokat is kaptam, majd 100-an vagyunk, és növendékek közül, meg idősebb példaképek közül is van azért annyi, hogy sokkal mélyebben beágyazódtam ebbe a közösségbe, mintha csak vadidegenek lennénk együtt Istenért. Thank you.
Az a tapasztalat, amely megadatott neked, ad egy nagyobb empátiát, megértést, tehát amikor a hívekkel, vagy a, nem a, csak a hívekkel, hanem a, ilyen-olyan hátterű emberekkel foglalkozol, akkor jobban meg tudod-e érteni az aggályaikat, a botlatozásaikat. Segít-e téged az, amit átéltél, és nem egy beleszületett minden szempontból kívülről ideálisnak tűnő keresztény, katolikus közegben nevelkedtél?
Igen, ezt már gyakran tapasztaltam, hogy segít, és azokkal is tudok jót beszélgetni, akiknek nem ilyen volt az útjuk, tehát nem akadályoz abban, hogyha valakinek mondjuk minden ideális volt. Sokszor inkább tapasztalom azt, hogy nekik nehéz megérteni egy olyan embert, aki később tért meg, az ő eszmevilágát vagy frissességét nem mindig értik meg. Jó, hogy egy utat jártam be, de ezt az utat tudatosítanom kell, mert azért hajlamos vagyok elfelejteni, úgymond jó dolgomba, vagy már belemélyedve mondjuk a Szentírás ismeretébe is, és tudatosítanom kell, hogy nincs mindenki ezen a szinten, mindenki úton van, és nekem ezen az úton segíteni kell őket.
Azt hallottam egykori diák vagy növendéktársaitól, hogy a sivatagi atyák és az ókeresztény irodalom nagyon foglalkoztatott, vonzott. Igaz ez, és miért?
Igen, akár az egyházatyák, akár a sivatagi szerzetesek, mindkettő valahogy annyira tisztán válaszoltak az Úr hívására, és hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Tehát, ugye mondjuk egy atanáz nem tudta idézni azt a több ezer éves hadományt, mint mondjuk egy mai teológus, és a Szentíráshoz nyúlik vissza. És én is a Szentírás, az én hitem is, az én Isten kapcsolat is a Szentírásból született igazán, és ez nagyon vonzó bennük, illetve az az evangéliumi élet, amit a sivatagi atyák éltek, szintén az evangéliumban gyökerezik, hiszen számukra se volt számos kongregáció meg rend, amiből választhattak volna, hanem nekik ez volt a spontán válaszuk arra, hogy na jó, most a vértanúság kora letűnt, úgymond, persze azóta is megvan, de akkor úgy érezték is, hogy mindent odaadni Istenért hogyan tudnánk, és az evangélium arra indította őket, hogy vonuljanak ki a pusztába. Ami nem üres magány volt, hanem az emberek mentek hozzájuk, hogy tanácsot adjanak nekik. Tehát nem elvágta őket az emberektől, hanem egy új módon ajándékoztatta őket nekik.
Említetted a két Kornélt, Kornéliuszt, meg Teréz anyát, és hát természetesen Szent Ferencet, mint akik a szentek közül fontosak neked. Ki az, aki még közelebb áll hozzád, és miért?
Hát úgymond a saját minden szentek litániámat, természetesen a Boldogságos Szűz Máriával kezdem. Ő mindenben azt gondolom, hogy példaképünk, ami a szentségre törekvést illeti. Nagyon szeretem a bibliai szenteket, Illést, a prófétákat, Keresztelő Szent Jánost, az apostolokat, de nyilván vannak újabbkori szentek az egyháztörténelemből. Aki különösen most inspirál Szent Ferenc mellett, az viennai Szent János.
Ő a plébánosok védőszentje, tehát ez a papságra való készület során merült föl, nem?
Igen, hát kézenfekvő volt, hogy akkor az ő segítségét is kérem, belemélyedtem életrajzába, fennmaradt anekdótáiba, meg prédikációiba. Ugyanilyen értelemben a Pió atya is, mint aki a gyóntatásban majd remélem, hogy őrt állt mellettem, és segít. Akik még kedvesek nekem, azok a szentek, akik valami szerényebb módon jelennek meg a világban, mégis kiemelkednek, például Kis Szent Teréz vagy Charles de Foucault, akik úgymond nem tettek rendkívüli dolgot, de mégis Isten előtt álltak az egész emberiségért.
Viennai Szent Jánost említetted, hogy kedves anekdotái, mondj egyet nekünk.
Diakonosként prédikálnom kell, és néha úgy érzem, hogy most valami nagyot mondtam. És aztán oda is jönnek, hogy megdicsérjék, hogy ezt ilyet még soha nem hallottunk. És a Viennai Szent Jánosról maradt fenn az, hogy ugyanígy dicsérte valaki egy, talán éppen egy levélben, nem személyesen, és akkor ő mondta a körülött állóknak, hogy várjuk még a végét ki a dolognak, és a következő borítékot kinyitotta, és abban meg valaki éppen lehordta és gyalázta, és akkor a viennai Szent János felmutatta a két levelet, hogy na akkor melyik az igazság. És akkor valahogy így éljük meg, hogy majd az Isten szemében amennyit érünk, annyit érünk, és ne az embereknek a beszéd mendemondái meg a nyelve alapján értelmezzük saját valóságunkat.
Képzőművészeti tehetséged is van, nem csak a Szentírás olvasása kedves neked, hanem szeretsz rajzolni, festeni is. Ez hogyan jött, és van-e rá módod, hogy élj is ezzel a talentumoddal?
Kezdetben egyfajta, hát ha nem is pótcselekvés, de valami belső kényszer alapján egy kicsit így a saját világomat vizuálisan megjeleníteni, úgy indult a dolog, terapikus jelleggel, de aztán tényleg közepesen tehetségesnek bizonyultam, és szeretem azokat a főleg bibliai témákat megjeleníteni, egy kicsit az ikonok stílusában, de azért nem egészen, amik engem megérintenek. Sajnos, hogy hála Istennek nincs erre olyan sok időm, de mégis minden évben születik valami. Ami kifejezetten megérint, azt próbálom vizuálisan is megjeleníteni. És aztán ezt viszem a hittancsoportokba, elmondom, hogy miért így, miért úgy. Tehát ez egy eszköz is a számomra, meg az Istennel való kapcsolatomat is így fel tudom tárni ebben önmagam, meg hát az emberek előtt is.
Térjünk egy picit arra a helyre, ahol most vagyunk, Széchenyben. Itt voltál novícius, ugye? Széchenyben beszélgetünk. Miért vagy éppen itt, nem Zalaegerszegen, értelek utol?
Hát két oka van. Egyrészt ez az egyik, hanem a legalkalmasabb házunk az elvonulásra. Itt a novíciusoknak olyan életforma van kialakítva, ami sok csenddel, imádsággal jár, rendezett programjuk. Ezért is alkalmas arra, hogy aki elvonul akármennyi időre, hogy készül valamire, szentelésre vagy örökfogalomra, az ide visszatérjen. A körülmények adottak, illetve hát a Pius testvér, aki utolsó magiszterem is volt, illetve hát azt gondolom, hogy mindezt megelőzően példaképem, és talán barátom is, bár ezt majd ő megerősíti, vagy nem. Tehát ő a másik, ami miatt itt vagyok, az ő személye, ő készít fel engem a papságra egy lelki gyakorlattal.
Tehát most lelki gyakorlaton vagy itt, amely hány napos?
Jogilag meg van határozva 5 napban, de én igyekeztem egy kicsit hamarabb kiszakadni, épp amiatt, hogy a dolgok így lecsituljanak mögöttem, a szenteléssel kapcsolatos szervezések, illetve a munkám is egy kicsit így eltűnjön mögöttem, és így az 5 napot tényleg megkezdhessem, egy kicsit hamarabb kezdtem, 10 napot vagyok itt Széchenyben.
Nem tudom, hogy lesz-e, gondolom lesz egy kis emléklap a szentelésedkor, amelyet a hívek megkapnak. Mi lesz a jelmondatod, és te rajzolod-e, te tervezed-e?
Hát a tervezést átadtam másnak, épp amiatt, mert én ezt már elkezdtem egy éve tervezni, és nem jutottam semmire, hogy mi lenne igazán méltó. Vizuálisan olyat akartam, ami a nagy tömegeknek érthető. Tehát egy olyan szentképet, amit tényleg imádságos lelkülettel tartanak egy-egy imakönyvbe akár, vagy imádságos emlékezettel vesznek elő. Viszont a jelmondata, lehet, hogy nem így jártam el, vagy biztos, az tényleg egy számomra kedves szentírási könyvből van, vagy hát a zsidókhoz írt levélből, a megszentelő és a megszenteltek egytől valók. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók, ez a zsidókhoz írt levélben van, ami kifejezi a Krisztussal való testvéri közösségünket, kifejezi magát az áldozatot, amivel ez a testvériség megvalósult, amivel az atya kiengesztelődött, és számomra ez nagyon, nagyon, nagyon megrendítő, az egész zsidókhoz írt levél, tehát nyilván nem rakadtam rá az egészet, csak egy mondatot kellett választanom belőle.
A megszentelő, de a megszentelő a pap is, tehát igen. Azt is akarod kifejezni vele, gondolom, hogy egy vagy a híveiddel.
Így van, ez is benne van, hogy a pap Krisztus személyében mutatja be ezt az áldozatot, Krisztus személyében van a hívek között, tehát én is megszentelővé válok az Úr kegyelméből, amihez tényleg az ő kegyelme szükséges. Ez is benne van ebben a idézetben.
Tehát június 13-án az zalaegerszegi Ferences plébánia templomban lesz a szentelésed. Hány órakor kiszentel, és hogyan fogott elférni a sok-sok ferences és a még több hívő?
Hát, bár nekem nagy öröm, hogy Mária Szeptudens szívének ünnepén, illetve ugyanakkor van Szent Antal ünnepe is van a szentelésem, de ez sok embert ugye lefoglal a saját munkájában, saját búcsújában, emiatt lehet, hogy a ferencesek nem lesznek olyan sokan, hiszen Pasaréten is, meg azt hiszem Kárpátalján is van Szent Antal templomunk. A szentelés maga 11 órakor lesz, és dr. Veles András megyés püspök fog felszentelni, ő szentel diakonussá is.
Miért is éppen ő? Az ő egyházmegyéhez tartoztok ott Zalaegerszegen?
Igen, az ő egyházmegyéhez tartozunk, és gondolom ez így automatikus volt, hogy őt kérték meg. Hát remélem, hogy elfér mindenki. Magát a templomot betöltöttük a diakonus szenteléskor. Lehet, hogy most valakinek majd állni kell. Ugye helyiek ott vannak, kíváncsiak, nincs mindig vidéken szentelés.
Hát ebben a templomban mikor volt papszentelés legutóbb?
Hát jó néhány éve volt még a Kelemen testvérnek.
Kiskornél leendő atyával beszélgettem, aki most még laikus testvér, de június 13-án fölszenteli Veres András püspök 11 órakor a zalaegerszegi ferences templomban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.